Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Nyárutó a kertben fiatal opera énekesek koncertjére látogathatnak el ma este 6 órakor az Óbudai Társaskör kertjébe. Közreműködők Biri Gergely, Szemere Zita ének, Katona Anikó zongora. A műsorban hallhatóak lesznek Erkel, Kodály, Petrovics és Vajda művei. A nyíregyházi születésű tenor Biri Gergely a debreceni Csokonai Színházban debütált opera énekesként 2014-ben. Rá 4 évre lett a Magyar Állami Operaház magánénekese. Repertoárián leginkább a lírai tenor szerepkörbe tartozó szerepek találhatók meg. Szemere Zita lírai koloratúr szoprán operaénekesként 2013-ban debütált Szegeden Giuseppe Verdi Rigoletto című operájának Gilda szerepében. 2014 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese. 2017-ben munkája elismeréseként Junior Prima díjban részesült. Az egyórás koncertre a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Információ@obudaitarsaskor.hu vagy a 250 0288-as telefonszámon. A programot rossz idő esetén a Till Otto teremben rendezik meg.
Múzeum.
Elindult a Szikla Kórház Atombunker Múzeum virtuális múzeum programja, amely az online térben kínál komplex múzeumi élményt a Szikla Kórház iránt érdeklődőknek. A kiállított tárgyak már eddig is megtalálhatóak voltak a Múzeum Digitál oldalán, honlapjukon a www.sziklakorház.eu-n pedig archívfotók és visszaemlékezések között böngészhettek az érdeklődők. Ezt a tudásbázist egészítik most ki rövid videókkal, amelyek az itt dolgozó orvosok és ápolók történetein keresztül elevenítik fel a II. Világháború és az 1956-os forradalom napjait. A múzeum lelkes dolgozói ismeretterjesztő videóikat történészek, múzeumpedagógusok és online tartalomgyártásban jártas szakemberek együttműködésével alkották meg 3 témakörben. Mesélő tárgyak, titkok és történetek, valamint mesélő helyek. A felvételek elkalauzolnak a Szikla Kórház rejtett, egyébként nem látogatható helyiségeibe, különleges tárgyakat mutatnak be, illetve az atombunker működéséről is árulnak el érdekességeket. Rengeteg izgalmasabbnál izgalmasabb történetet őriz ez a hely, amelyet a Szikla Kórház munkatársai szeretnének minél több emberrel megosztani. A múzeum YouTube csatornáján már megtekinthető a Mesélő tárgyak sorozat első része, illetve a Titkok és történetek sorozat első 2 része is.
Kiállítás.
Test Harmónia címmel megnyílt a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. És a Művészetek Háza Veszprém által közösen kiírt képzőművészeti pályázat legjobb alkotásaiból válogatott tárlat. A veszprémi Dubnicai Palotában berendezett kiállítás bemutatja, hogy a formák és technikák sokszínűségével ábrázolható mindaz, amit az emberi létről, az emberi alakról, az ember testi teljesítményéről gondolunk. Az eseménysorozat 3 megyeszékhely, Miskolc, Szolnok és Veszprém együttműködésével valósul meg. Mindhárom helyszínen az emberi test kultúráját, szépségét és erejét művészi módon reprezentáló műalkotásokat állít ki a MANK, és tematikusan kapcsolódó előadó művészeti produkciókat is bemutatnak. A beküldött alkotásokat kiválasztó zsűri egyik tagja, Sinkó István képzőművész, művészeti író kiemelte, elegáns táncosok, táncos nők és női torzók maszkokban és rosszul öltözötten áldogáló, létező alakok, az öregedő férfi testet is bátran felmutató, jelképszerű aktok sorakoznak a falakon. A zsűritag szerint a kiállítás talán képes ráébreszteni a nézőt arra, hogy a stílusok, az eszközök és az anyagok különféle formáiban, és a kortárs szemlélet, a technika, valamint az alkotói nyelv változatosságával igenis ábrázolható mindaz, amit az emberről, az emberi alakról, az emberi test teljesítményéről gondolunk. Doknál Szonya, a kiállítás egyik kurátora elmondta, 94 munkából kellett kiválasztaniuk 35 pályázó alkotását. Hozzáfűzte, a tárlaton látható művek technikailag rendkívül sokszínűek, hiszen festmény, sokszorosított grafika, fotó, kisplasztika, art fashion videó, figurális bronzszobor, érem egyaránt szerepel.
Esemény.
Ma délután 5 órakor vetítik a 26-os számú Holttest című dokumentumfilmet a Történeti Levéltár Dokufilm klubjában. Angyal György a berlini filmtechnikai főiskolán tanult, majd a náci hatalomátvétel után Franciaországba emigrált. Belépett a francia kommunista pártba, és a háború alatt részt vett az ellenállási mozgalomban is. 1946-ban hazatért, és a kommunista párthoz köthető filmvállalat a Mafirt ügyvezető igazgatója lett. Az 1949-es júliusi letartóztatásáig több esetben fellépett a szovjet filmek túlsúlya ellen, és inkább a magyar, illetve a nyugati rendezők munkáit támogatta. Az emigrációs éveknek köszönhetően a kémvádakra épülő Rajkperben Angyal György is vizsgálati fogságba került, majd 1949. augusztusában tisztázatlan körülmények között a börtönben meghalt. Vajon öngyilkos lett vagy agyonverték? Erre a kérdésre ma sem adható pontos válasz. Az 1962-ben lezárult belső vizsgálat sem találta bizonyíthatónak az angyalt ért vádakat. A vetítést beszélgetés követi majd. A vendég a film rendezője Megyesi Gabriella és Gervai András szakértő is ott lesz. A járványhelyzetre tekintettel a vetítés csak korlátozott létszám mellett előzetes regisztrációhoz kötötten tudják megtartani. Regisztrálni az abtl.hu oldalon található linken keresztül lehetséges.
Lemez.
100. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Lemezés CD Börzét. Szeptember 19-én az Óbudai Kulturális Központban számos programmal, zenével, dedikálással várják az érdeklődőket. Az 1996 óta zajló találkozókon bakelitek, CD-k, videók, egyéb hang- és képhordozók, régi zenei újságok, telefonkártyák és bélyegek szerepelnek a kínálatban. A rendezvényt külföldön is jegyzik, szerepel a Nemzetközi Lemezbörze naptárban. A Börze Awardot 2002 óta adják át olyan énekesek, együttesek, média személyiségek részére, akik jelentős mértékben vesznek részt a zenei és egyéb kulturális értékek felkutatásában hazai, valamint nemzetközi vonalon. Mindent megtesznek azok ápolása, megőrzése érdekében a jelen és a jövő számára. A kuratórium döntése alapján idén a díjat a 70. születésnapját a napokban ünneplő Várkonyi Mátyás, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, szövegíró, a ZG és a Generál Együttes alapítója és vezetője veheti át. Nevéhez fűződik a Rockszínház létrehozása, ő írta az első magyar rockoperát, a Sztárcsinálókat. A jubileumi börzére a hazai zenészek legszélesebb körét hívták meg egy ünnepi kocintásra, dedikálni fog Billy Holmes angol zeneszerző énekes. Az alkalomra készül egy dal, amelyet be is mutatnak majd. A Magyar Posta szeptember 19-én kihelyezett postahivatalt üzemeltet az Óbudai Kulturális Központban, és alkalmi emlékbélyegzőt használ. A rendezvény mind a látogatók, mind a gyűjtők, előadók részére ingyenes. Tehát szeptember 19-e Nemzetközi Lemez és CD Börze az Óbudai Kulturális Központban.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Nem az számít, jártunk-e már sötétházban, hanem hogy sikerült-e kijönnünk belőle. Theodore Rooseveltől idéz, a Sötétség angyalának szerzője, Caleb Carr, nagy sikerű regényének, a Halál angyalának a folytatásában. Theodore Roosevelt, ahogyan az első regényben feltűnt rendőrfőnökként, ugye a másodikban is megjelenik, épp a legjobb pillanatban. A második történet 1897-ben kezdődik, Manhattanben járunk, olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok és a Spanyol Birodalom közti kapcsolat végleg elmérgesedett. A bűneset, ami mozgásba lendíti a nyomozócsapatot, először politikai ügynek tűnik. Nem is tudják, hogyan kezeljék a gyerekrablást, amit fényes nappal követett el valaki meglehetősen vakmerő módon. Aztán kiderül, hogy egészen másról van szó. Olyasmiről, amit abban a korban el sem tudtak képzelni, hiszen olyan merev és valójában idealizált kép élt a női és a férfi szerepekről akkoriban a társadalomban, hogy egy darabig ők a saját szemüknek sem hihetnek. Molnár Bertával, az Agavé könyve marketing szakemberével beszélgettünk a regényről.
Kezdjük talán ott, hogy ahogyan ugye az első résznek is, itt is a László Kreisler pszichiáter, pszichológus, a központi karaktere ugye a könyvnek. Nem elégszik meg felszínes, meg egyszerű magyarázatokkal, vagy okokkal, hanem megpróbál visszamenni mindennek a kezdetére, a legmélyére, hogy miért alakul ki az emberben egy érzés, egy gondolat, hogy mitől lesz olyan, amilyen, és mi állhat annak a hátterében, hogy elköveti ilyen dolgokat.
Az is fontos, hogy milyen korban járunk. Az, hogy például a tudomány, vagy akár a rendőrök szakmája, nagyon sok területről kapunk képet, hogy mit tudtak már.
1800-as évek legvége Amerika, főleg New York, különösen az első részben ott New York volt egyértelműen a központ, itt azért kicsit kalandozunk elmentünk vidékre, még New York államon belül. Az a kis csapat, akit megismerhetünk már az első részből is, ők megint teljes létszámmal felsorakoznak, és ami miatt rettentő izgalmas lehet ez a könyv, nekünk, akár laikus olvasóknak is, az az, hogy a csapat mindegyik tagja a maga szakterületén, a maga tudományos ágazatában meg is haladja a korát, olyan eljárásokat, olyan módszertanokat alkalmaznak, dolgoznak ki, ami abban az időben még abszolút nem volt bevett, meg nem volt elfogadott. Tehát jogi precedenseket is teremtenek sok esetben a bírósági tárgyalás során, és rengeteg olyan dologgal kísérleteznek, ami miatt őket hát sokszor eléggé őrültnek és szakmaiatlannak tarthatják. Kialakulásukban tapasztalhatjuk meg, hogy milyen az, amikor az, hogy ami ma már alapvetőnek számít, mondjuk, hogy balisztikai vizsgálatot végeznek, vagy új lenyomatot vesznek, és azt bizonyítékként használják, az mennyire nem volt magától értetődő 100 évvel ezelőtt. Egy évvel járunk az előző kötet után, és már az első részből is megismert Sarah, ugye, aki a rendőrségnek az első női alkalmazottja, és hát nyomozója lesz.
De titkárnő volt.
Hát a rendőrségnél, pláne abban a korban, hát abszolút, tehát titkárnőből detektív és nyomozóvá vált Sarah az, aki egy ilyen, hát tulajdonképpen magánvállalkozásba kezd, és hölgyeknek nyújt ilyen magánnyomozói szolgáltatást. És őt fölkeresi a spanyol nagykövetségnek az egyik munkatársának a felesége, hogy elrabolták a kislányukat. És a férje nem szeretne ebből rendőrségi ügyet csinálni, és nem hajlandó keresztetni a kislányt. Váltságdíjkövetelés nem érkezett, tehát nem egy politikai dologról van valószínűleg szó, és az asszony végső kétségbeesésében fordul Sarahhoz, hogy segítsen neki megtalálni a lányát. És ebből bontakozik ki aztán egy összetett és rengeteg szálból álló történet.
Itt azért nagyon fontos lélektani szempontból, hogy milyen a korabeli nő, és milyen a róla alkotott kép.
Az egy központi vonulata ennek az egész könyvnek, és szerintem bizonyos szempontból érdekes, bizonyos szempontból szomorú, hogy azért van ezzel akár a mai korunkra is rengeteg összecsengés, mintha egy kicsit ez mára sem tisztázódott volna ez a kérdés, hogy igen, tehát, hogy milyen a jó feleség, a jó asszony, a jó anya, tehát, hogy mi határoz meg egy nőt, mitől mondjuk azt, hogy ő egy normális és egy rendes asszony, és ugye itt pont a bűncselekmény kapcsán ez kerül mikroszkóppa alá tulajdonképpen, hogy egyáltalán elkövethet-e egy nő bűncselekményeket, az anyai ösztönei nem írják ezt fölül. Abban a korban még, ahogy olvassuk a könyvben is, erre is hosszasan kitérnek, amikor a doktor próbál a kortársai műveiből is tájékozódni, így az anyai lélektanról, meg az anya és a gyermeke viszonyáról, hogy az is kiderül, hogy akkoriban még a tudósok is azt tartották, hogy onnantól kezdve, hogy egy nő anyává válik, gyakorlatilag átszellemülés lénye és vágyai és minden fontosság az egyértelműen áttevődik a gyerekére, és onnantól kezdve ő tulajdonképpen megszűnik létezni. És nincs az az Isten, ami fölülírja ezt a késztetését, hogy ő a gyerekét ellássa, szeresse és szolgálja. És akkor itt találjuk szembe magunkat egy olyan bűntényel, amit egy nőnek tulajdonítanak, és elindul egy ilyen kutatás és egy ilyen bizonyítási eljárás. És ilyen szempontból is szerintem Sarahnak az alakja érdekes. Hát ugye ő az egyedüli nő a csapatban is, a mi kis nyomozó csapatunkban, a rendőrségnél is. Azt azért tudjuk ugye Sarahnak a múltjából, hogy ő egyke, és az apja minden fiús dologra megtanította. Egyáltalán nem mondanám, hogy férfias nő.
Hanem viszont egyedülálló gyerektelen.
Egyedülálló gyerektelen, ő is megkapja a vén kisasszony szerepet, aki úristen még karriert is szeretne, és az, hogy ő ott van, és hogy nőként képviseli a saját és a nők érdekeit és látásmódját és érzésvilágát, az rengetegszer viszi előre a nyomozást.
A Halálangyala című kötetben egy újságíró, a New York Times egy újságírója mesélte el a történetet. Itt pedig László Kreislernek egyik védence,
igen,
egy segítője az, aki mesél. Mennyiben látjuk más oldalát annak a kornak, az szerint, hogy ki mesél?
Hát ugye Stevie az, aki elmeséli a történetet, akiről ugye tudjuk az első részből is, hogy abszolút egy utca gyerek, aki bűnözők között nevelkedett, és ő maga is rengeteg törvénytelen dolgot csinált, és a doktor magához vette, és a pártfogoltjává tette, és ezzel egy jobb életet kínált neki, meg egy csomó lehetőséget, hogy változtasson az életén. És a lecsúszott, rossz életű társadalmi rétegnek a mindennapjaiba, az életmódjába, a lelki világába tudunk így általa bepillantani. Ő sokáig élt ugye az utcán, ismeri a szokásaikat, ő maga is tulajdonképpen ilyen volt, és ez nagyon értékes lesz a nyomozás során.
A két elkövető, aki a halálangyalában volt, ugye az első kötetben és itt a másodikban, sokszor érzi azt az olvasó, hogy szuperképességekkel rendelkező, valami emberfeletti erővel, tudással, érzékenységgel rendelkező figurák, és aztán a történet során kiderül, hogy igen vagy nem, de minden esetre valahogy így a többiek fölé emeli, és nem tudjuk, hogy azért, mert abból a korból magaslik ki az intelligenciájával, vagy bármiével, vagy egyszerűen ilyen szuperhős figurát csinált a szerző.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az biztos, hogy ez is talán egy módja annak, hogy érzékeltes, hogy azért ezek nem hétköznapi piti bűnözők. Mert azt a rendőrség is meg tudná oldani, és szerintem leginkább ugye az elején tűnik olyannak, hogy az ember csak így néz, hogy hogyan lehet ilyeneket végrehajtani, effektív kivitelezni, hogyan lehet bizonyos dolgokat, és ahogy haladunk előre a történetben is, ugye egyre inkább belássuk magunkat a különböző gyerekkori történetekbe, meg hogy egyre jobban megismerjük az elkövetőknek a működésmódját, a személyiségét, a traumáit, annál inkább válnak emberivé talán.
A Sötétség angyala, Caleb Carr regényét az Agavi könyvek kiadó jelentette meg, érdemes a regények alapján készült filmsorozat két évadát is megnézni, nincs egy pillanatnyi üres járat bennük.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.